A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Kisbenedek József nemzetbiztonsági szakértő van velünk. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Amiről pedig beszélünk, az a gázai háború. A kezdettől, tehát majd október 7-től, de egészen pontosan október 27-től kezdeném, mert több heti bombázás után az izraeli szárazföldi erők akkor hatoltak be a gázai övezetbe, és ott kezdődött el ez a fajta támadás, ami több hónap után azt hiszem, hogy most már értékelni is tudunk, meg kicsit a dolog kimeneteléről is tudunk beszélni arról, hogy mi lesz a háború után, ha ki fogott pénzt adni, beruházni, ki fog 2 millió embert ellátni, ki fogja politikailag irányítani, hogyan tudja majd Izrael kontroll alatt tartani ezt a területet, és hát, hogy Izrael kormányának szélső jobboldali képviselői milyen súllyal vesznek részt ebben, magyarán az izraeli nacionalizmus milyen erővel lesz ebben a megoldásban, azt is megpróbáljuk átbeszélni. Tehát 27-e. Korábban az izraeli kormány azt mondta, hogy háborúban állunk, ez a nemzetközi jog szerint minden joga megvan. Érdekes módon egyébként nem tudom, hogy ez mennyire, hogy mondjam, csak elfogadható morálisan. Az izraeli támadás ellen való palesztin védekezésnek is van egy ilyen nemzetközi elismertség. A Genfi Egyezmények első jegyzőkönyve szerint a nemzetközi jog és ENSZ által elismert joga van a palesztinoknak ellenállni az izraeli megszállásnak, ami jelen körülmények között elég különösen hangzik. Mit szól hozzá?
Hát először is azzal kezdtük, hogy most mikor kezdődött ez a háború. Én azt mondanám, ez a mostani háború, mert az ellentétek az 1948 óta szinte folyamatosak. Csak a gázai övezetben 4 katonai művelet történt, nagyobb, kisebbek voltak bőségesen, valamit nem is hoztak nyilvánosságra. Hát ez most olyan volt, ami váratlanul érintette Izraelt, tehát az izraeli biztonsági szolgálatok nem voltak felkészülve arra, hogy most itt támadás lesz. Ők azzal számoltak, hogy inkább északi irányból indul támadást, tehát a Hezbollah részéről, iráni támogatással nyilván, és hát egyszerűen teljesen felkészületlenek voltak, és hát amit elkövettek itt a Hamas részéről, az azért meglepte a világot is, meglepte nagyon az izraeli közönséget is, a lakosságot, és hát a tuszoknak még mindig azt lehet mondani, hogy a kiszabadítása nem járt eredménnyel, sőt fogalmuk sincsen, hogy egyáltalán hol vannak ezek az emberek. Tehát az azt jelenti, hogy a jelen pillanatban, ugye most február végén vagyunk, ott tartanak, hogy még az alagutokat nem tárták vagy teljes egészében. Ráadásul ezek a foglyok nem feltétlen az alagutakban vannak. Sokat, főleg nőket, gyerekeket családoknál helyeznek el, vagy helyeztek el, amit még az izraelek sem találtak meg. Most itt nagyon gyanús, legalábbis az izraelek számára az, hogy itt Rafah területén vannak még jó néhányan, és azért akarják mindenképpen Rafahot megtámadni. Ennek következtében nagyon komoly ellentétek jöttek létre az Egyesült Államok, illetve Izrael között. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy itt egy nagyon komplex tevékenységről van szó, hiszen arról is meg kell emlékezni mindenképpen, hogy Benjamin Netanyahu politikai túléléséről van szó, és nem csak politikai, hanem egyéb szempontból történő túléléséről is szó lehet. Tehát itt nagyon sok olyan tényező játszik szerepet, amik mozaikszerűen összekapcsolódhatnak, és hát azt tudnám mondani, hogy egyelőre az egész kérdésnek a megoldása a teljes bizonytalanság szintjén van.
Jó, ez most egy összefoglalója volt a Igen. helyzetnek az első perctől kezdve. Még annyit tennék hozzá, hogy hát nem csak meglepetést okozott nemzetközileg az, amit a Hamas művelt Izraelben, hanem azt hiszem, hogy az undor szó az is jó, amit műveltek azokkal az emberekkel, és ahogy több mint 1000 embert legyilkoltak, megaláztak, megerőszakoltak, szóval valami egészen vadállatias dologról van szó, ami érthető módon csak bosszút kelthet, hogy aztán mi történt azután, az más kérdés. Szerintem próbáljunk meg sorba haladni. Beszéljünk a Hamasról, a Hamas történetéről. Hogy jutott egyáltalán olyan lehetőséghez, hogy ezt megcsinálhassa. Ugye ez egy egyiptomi fogantatású ügy, a muzulmán testvérek nevű, egyébként a 1920-as évek óta létező szervezetnek az egyik leágazása, valamiért úgy döntöttek, hogy Gázában alapítanak egy ilyen fiúk szervezetet, és ott indultak az úgynevezett választásokon a Fatah, tehát a Arafat korábbi szervezete ellen, amit meg is nyerték, de hát ezek nem nevezhetők választásnak persze.
Hát valaki azt mondja erre, hogy a közel-kelet legdemokratikusabb választása volt 2006-ban. Hát ez erősen vitatható, meg az is vitatható, hogy mi a szerepe a Hamasznak. Nyilvánvaló, hogy a Hamasz, mivel a muzulmán testvériség mozgalomból alakult ki, és annak leánya, testvérszervezete, sok mindenképpen, sokféleképpen lehet értelmezni, de egy biztos, ezt a szervezetet jelenleg Egyiptomba betiltották, tehát nem működhet. Ugyanakkor, miután Mubarakot leváltották, ugye ők kerültek hatalomra, nem sokáig voltak hatalomban,
leváltották. Sőt, ők adták a köztársasági elnököt.
Így van, igen. így van, és hát Mursi, és tulajdonképpen azt lehet látni, hogy ők most tiltólistán vannak, tehát ők nem tevékenykedettek. Ez is szerepet játszik abban, hogy a hamaszosokat, illetve egyáltalán az Izrael területéről, hát a gázai övezetből, kinek hogyan tetszik ez a terület, hova tartozik, Izrael azt mondja, hogy az egész terület az övé. Na most nyilvánvaló, hogy itt azért nagyon komoly ellentét van Izrael és az arab köztársaság között, tehát Egyiptom között. Ők semmiképpen nem akarják befogadni sem a Hamasz tagokat, értető módon, sem az onnan eljövő, esetleg átmenekült palesztinokat, mert ezzel gyakorlatilag megbontják az egységet, tehát nekik.
Igen, de most még maradjunk egy pillanatra a Hamasznál, bocsánatot. Azért, mert beszélünk egy kicsit erről a választásról, illetve arról, ami meglepetésként érte, azt hiszem a nemzetközi közvéleményt, hogy micsoda kiterjedt csáprendszere van a Hamasznak külföldön. Tehát először a ankarai, tehát Törökország irodáról jöttek hírek, aztán arról, hogy a döbbenmenti országokban is rengeteg pénz, tehát hatalmas banktőke mellett a Hamasz legfő vezetői ott élnek, nagy, meglehetősen nagy jómódban, igen, és hát óriási pénzek fölött
hát
rendelkeznek.
Ők gyakorlatilag sok helyről kapnak támogatást, Európából is kapnak, teljesen normális Európából. Emberektől is kapnak támogatást, magánúton, tehát kapnak támogatást. Ez egyrészt a palesztin ügy, másrészt a Hamasz, mint szervezet irányában nyilván, meg is Katar az egyik fő támogatója és pénzelője. Talán azt tudnám mondani, hogy Irán mellett. Az érdekes az az iráni, mert ugye a Hamasz a szunita szervezet, ugye Irán pedig síta. Ennek ellenére ebben a témában nincs különösebb vita, hogy Izraelt meg kell semmisíteni. Na most a Hamasznak ugye két szárnya van. Van egy politikai szárnya és egy katonai szárnya. A politikai szárny alapvetően nem a gázai övezetben tartózkodik, hanem Katarban, és tényleg úgy, hogy elhangzott, jó körülmények között élnek, nyilván testőrök vigyáznak rájuk, tudnélék attól tartanak, hogy őket kivégzik. Na most az izraeli, meg is mondták többször, éppen a múltkorában volt itt egy izraeli miniszter, aki világosan megmondta, egy cél van, ezeket a vezetőket likvidálni kell. Legyen ez politikai, katonai, tartózkodjon akár külföldön, bármelyik országba, akár Katarba is, vagy a gázai övezet alagútjaiban, ezeknek egy a jövőjük, kivégzés. Tehát mert ők más megoldást nem tudnak elképzelni. Hát most mondjuk ez egy más helyzet, de hát nyilván Izraelben is vannak politikai célok. Hamasz esetében ugye azt mondtam, hogy egyik a politikai szárny, a másik a katonai szárny, az izraeli Kasszám brigádok, akik tulajdonképpen egy katonai szervezet formájában léteznek, saját ruhájuk is van, egyenruhájuk van, fegyverük bőségesen, tudjuk azt, hogy sok-sok támogatást kaptak Irán részéről. Eredetileg ők gyártották azokat a házi készítésű rakétákat sokszor olyan csövekből, amiket más célra biztosítottak akár Nyugat-Európából, de ezeket a rakétákat most már kevésbé használják, egyrészt megsemmisültek, másrészt vannak korszerűbbek. Hát, hogyha kaptak olyan rakétát, amivel, ha nagyon akarják, akkor akár Haifát is el tudják kérni. Tehát Izrael bármely területét, Jeruzsálemet is, abban nem sok van. Tehát azok a úgynevezett stratégiai tartalékban vannak jelenleg, de a helyzet az, hogy még mindig előfordul néhány rakétának a kilövése, ugyanakkor azt azért lehet látni, hogy a északi területen, tehát Gáza városában, és az attól északra lévő területet azért tisztességesen megtisztították, feltárták azokat a helyeket, ahol fegyvereket raktároznak el, néhány alagutat megsemmisítettek, nem mindet, én úgy látom, hogy az izraelek sem tudják pontosan, hogy hány alagút van. És hát itt tulajdonképpen a Hamas részéről azt lehet tapasztalni, hogy a nemzetközi támogatás mellett azért egy elég jól szervezett részlegről van szó, akár a politikai, akár a katonai szárnyat nézzük.
Ugyanakkor. Bocsánat, egyébként ők egyiptomiak vagy palesztinok?
Palesztinok, abszolút palesztinok.
Tehát egy korábban Egyiptomban élő palesztinok, vagy pedig az egyiptomi, hogy mondjam, a muzulmán testvérisége kiképző tisztei Gázában palesztinokat szerveztek be.
Annak idején ez is előfordult, most már inkább a támogatás Irántól kapják. Tehát
nem úgy értem, hogy hogy is mondjam, nagyon nehéz a Közel-Keleten ilyet mondani, hogy a származás, de hát ezek szerint nem egyiptomi származású
nem
vezetői
egyiptomi
van.
Ezek ott születtek, azért hogy a testvér szervezet nem egyiptomi származású. Egyiptomi származások azok ott vannak Egyiptomban, jelenleg ugye visszafogottan tevékenykednek, de a helyzet az, hogy azért kinőtte magát, tehát kaptak pénzt bőségesen, és hát néhány segélyt, amit azért a palesztinoknak küldtek, ők lenyúltak, mint kormány, ugye 2006-os hatalomra jutás követően, választások 2005-ben voltak, 2006 óta vannak hatalmon, és ami fontos kérdés, az, hogy nem csak a gázai övezetben vannak. Tehát ők átmentek Cisziordániába is, de nem most, már régen. Tehát körülbelül 15-20 évvel ezelőtt már az izraelek mondogatták, hogy a Cisziordán területen, tehát Júdea és Szamáriába megjelentek a Hamas emberei, és ők is ott próbálnak különböző szervezeteket létrehozni. Hát a Fatahkal nincsenek jóba természetesen. Ugyanakkor, és ezt a Hamaszról beszélünk, akkor ne felejtsük el megemlíteni, hogy a lakosság körében népszerűek voltak. Most már nem annyira a háború miatt, mert azért józanul gondolkodó emberek látják azt, hogy itt tulajdonképpen most miről van szó, és mit hozott rájuk a Hamasz. De attól függetlenül, ha tartanának egy választást mondjuk a gázai övezetben, ezt a választást magasan Hamasz nyerni. Magasan.
Még most is.
2006-ban. Tudnék a Fatah korrupt társaság, tehát ez az Arafat féle vonal, Abbasz bácsinak a dolgai, azok a lakosságnak nem tetszenek. Tehát ők ott mindent
elvettek. Hát egy meglehetősen korrumpálódott szervezetről van szó. Igen. 2006-os választásra még menjünk vissza. Azért is, mert a gázai háború kirobbanása után nagyon sokan elkezdték azt a majdnem 2 millió embert vádolni azzal, hogy tulajdonképpen ők szabadították a Hamaszt a világra azzal, hogy megválasztották a képviselőit, mintha ezeknek az embereknek lett volna lehetőségük nem valódi választásra, mintha a Hamasz képviselői nem azt játszották volna, hogy vagy meggyilkolták, vagy megfélemlítették az Al-Fatah képviselőit, vagy bevették őket a buliba, és mintha nem derült volna ki percek alatt, hogy minden munkát, ami Gázában kapható, az csak a Hamaszon keresztül lehet megszerezni, és a legjobban fizet az, ha beállnak a Hamaszhoz, mert akkor a család is támogatást kap. Tehát ez a szokásos.
Nem tudtak más csinálni, tehát az úgy működött, hogy nagyon sok segítséget adtak a lakosságnak, tehát főleg szociális területen.
Hát ezt a muzulmán testvérektől tanulták el, akik kórházakat, óvodákat,
így van,
iskolákat
így
működtettek.
Ezért ilyen voltak népszerűek, és ezért népszerűek még most is, ami most már azért lassacskán kopik, de egyelőre én úgy látom, hogy a Hamasz és a Fatah között nem jöhet létre semmiféle olyan kapcsolat, ami mondjuk abban úgy végződne, hogy a Fatah nyerni ezt az egész választást, mert eleve választást nem is szerveznek a Fatah részéről, és tudnék, az Abbasz világosan tisztában van azzal, hogy őket nem választanák meg.
De egyáltalán létezik még a Fatah, mert ugye van elvben egy elnök, aki a megszállt területeknek az elnöke, hát hogy milyen elnök, ezt tudjuk. Egy nagyon idős 80 körüli ember, akinek van egy irodája, két testőr, és körülbelül ennyi, de a Fatah mint szervezet létezik még?
A Fatah mint szervezet létezik, de nem sokat lehet róla hallani. Tehát itt van egy vezetés, és alatta meg nincsenek ember. Tehát olyan mint Magyarországon a Keresztény Demokrata Néppárt, hogy van egy vezetés, és nincs tömegbázisa. Na itt is körülbelül így néz ki. Akik ott a vezetők a garnitúrában vannak, és viszont meglehetősen sok támogatást kaptak külföldről, tehát az azt jelenti, hogy azért anyagi forrással rendelkeznek. Viszont a Hamasz irányában nincsen semmiféle kapcsolatuk, nem egyeznek meg. Ebből adódóan Izrael azt szokta mondani, hogy nincs kivel tárgyalni, nincs tárgyaló partner. Kivel tudunk mi bármilyen szövetséget kötni, ha ők egymás között sem tudnak megegyezni.
Na most a Hamasz kezdeti céljairól beszéljünk egy picit. Ugye Egyiptomból le kellett lépni, ez nem volt kérdés. Igen. Mert hogy jött Sziszi tábornok és az egész muzulmán társaságot betiltotta, teljesen illegálisan aztán leváltotta az elnöküket, bedugta a börtönbe, és azóta van egy katonai diktatúra Egyiptomban, mint ami mindig szokott lenni, mert hát Mubaraké sem volt más igazából.
És ne felejtsük el, hogy egy működő katonai doktrina.
Működő katonai
rendben van egy
valami hatékonysága azért van. Igen, kétség kívül. De ez csak azért van, mert mindig a katonaság kezében volt az ország, és a hadseregnek saját külön gazdasági érdekeltségei vannak, tehát a hadseregnek vannak gyárai, meg földjei, meg stb.
Meg ez üdülője Vöröstenger partján.
De ez mindenhol, ahol katonai diktatúra van, így működik, Venezuelától Nyugat-Afrikáig. Ez egy modell.
Így van.
Na most, tehát Egyiptomból el kellett jönni, oké, megszerezték Gázát, az ismert módszerekkel, és onnan hova tovább? Tehát mit akartak csinálni?
Hát először is nekik az ideológiaik arról szól, hogy Izrael teljes mértékben meg kell semmisíteni, magyarul be kell szorítani a tengerbe, ezt mondták többször.
De miért érdekel ez a Hamasznak? Meg volt-e saját kis állama?
Nem, nekik az nem, az semmi. Az őt, az ideológiában az egész terület az, amit Palesztina. Mit keresnek itt zsidók? Tehát innen induljunk. Na most, hogyha valakivel tárgyalni akarok, és azt mondom, hogy nem ismerlek el, és megsemmisítelek, attól kezdve nincs a másik oldal részéről miről beszélni. Tehát ott is hasonló kérdések merülnek fel, amit most ebben a háborúban érvényesítenek is, mert azt mondták, hogy a Hamaszt meg kell semmisíteni. Hát nyilván ez gyakorlatban nem valósítható meg, vagy legalábbis nagyon hosszú idő alatt, de azt azért lehet látni, hogy a Hamasz részéről világos elképzelés van, hogy nem csak a gázai övezet az övék, hanem Cisziordán területek is. És az egész mai Izrael területére azt mondják, hogy ez az övék. Itt a zsidóknak nincs mit keresni. Na most ettől kezdve közös téma nincs.
Tehát összecsapások voltak azután, hogy az izraeliek kivonultak egy gyakorlatilag kontrollálhatatlan területről, Gázából. És aztán voltak rakétázások, amiket Izrael megtorolt, ezek néha elültek, aztán újra kezdődtek, de még nem jelent meg a nagy testvér, nem jelent meg Irán, amelyik aztán kiterjesztette a befolyását a Hamaszra, és akkor pénzelte, illetve rengeteg fegyverrel látta el.
Így van.
Ez mikortól datálható?
Ez a Hamasz hatalomra lépésétől kezdve
datálható. 2006 után
folyamatosan, és itt ugye hát az alagutakon keresztül szállították az anyagokat, fegyvereket és egyéb támogatást, illetve hát itt általában a pénzek átadása az nem a banki úton történik, hanem zsebből zsebbe, vagy táskából támad. Igen, tehát itt azért az iráni támogatás az nagyon lényeges kérdés, és hát ezek tetszik vagy nem tetszik, Egyiptomon keresztül jöttek, az egyiptomi vezetés, mintha nem is tudott volna erről. Tehát ők,
mintha
nem is tudott volna erről
de
semmit.
Tudott?
Én beszéltem egyiptomi első beosztott jó barátom volt annak idején, mikor ott szolgáltam, és kérdeztem tőle, hogy vannak ezek az alagutak? Milyen alagutak? Hát ami közöttetek van, a gázai vezetés Egyiptom között. Nem is hallottam ilyenekről. Nyilván ez egy propaganda, mert nem hiszem el, hogy ne hallott volna róla, nem kell sokat tenni Izraelbe, csak elolvasni az újságokat, de ők azért úgy elfordították a fejüket. Tehát itt béke, tudjuk, hogy az hideg békének van minősítve, azért ők ezeket támogatták.
Nem lehetett érteni egyébként, még most értem egészen, hogy azok a rakéták, azok a nagy hatótávolságú rakéták, amik nem picik, tehát nem ezek a házilag gányolt, nem tudom micsodák, de azok nagy alkatrészekből állnak, én értem, hogy később aztán összeszerelik, bár ahhoz is nagyon-nagyon komoly tudás kell. Ezt mondjuk a odavezényelt iráni tisztek aztán biztosították a kiképzést. Na de ezek a hatalmas rakétadarabok hogy jutottak át a...
Darabonként és ott szerelték össze.
Most az alagutakat
az úgy kell elképzelni, hogy ott akár olyan, mint egy csillet, tehát azon keresztül tolták, sok mindent rá lehetett pakolni, és azon darabonként beszállították, és összeszerelték. Nem olyan nagyon sok van a nagyobb rakétákból, de azért még valószínű, hogy a stratégiai tartalékban szerepel, és hát nem szabad azt elfelejteni, hogy azért ezeket elég hatékonyan használták, sőt a rövid hatótávolságot, a 10 kilométer és annál kisebb lőtávolságú rakétákat is azért keményen használták, és nagyon nagy problémát okozott. Ha megnézzük, most jelenleg úgy néz ki a helyzet, hogy a gázai övezet térségéből a lakosságot eltelepítették. Tehát ott elment az egész izraeli védelem át fog alakulni, lakosságnak el kellett onnan menni, mert egyszer nincsenek biztonságban. nem is nagyon kellett őket fűteni, hogy menjenek el, mert hát elég sűrűn estek a háztetejére különböző vasdarabok, aminek a következtében azért néhány haláleset is előfordult, háborún kívül is, tehát korábban is. Ugyanez van északi részen is, Matula város például, amilyen 30 ezer lakossal rendelkezik körülbelül, északon elmentek a lakosokon, elköltöztették őket a lakosokat, tehát itt nagyon komoly társadalmi hatása van ennek az egésznek, mind a két területen.
Amikor tehát október 27-én elindul a szárazföldi támadás, amit aztán követ egy tengeri zárlat, meg mindenféle más intézkedések, akkor sok vacillálás előzte meg ezt a dolgot, mert azt mindenki mondta, és nyilván izraeli vezetők tudták a legjobban, hogy ez nem megy irtozatos vérontás nélkül. Tehát 2 millió ember közé beépült terrorszervezet, amelyik a kórházaktól kezdve az iskolákon keresztül, vagy mondjuk az iskolák alá telepített bunkerekben élve, mindent befon, mindenhol ott van, és mindenhol vannak fegyverei. Ez nem úgy van, mint akár a második világháborúban, amikor házról házra járva levadázták mondjuk a németeket Budapesten.
Hát ezt úgy hívják, hogy gerilla műveletek, arról van szó, ők tulajdonképpen úgy tevékenykednek, mint a gerillák, most már egy kicsit modernebb változatban, ami azt jelenti, hogy alapvetően a polgári létesítményekbe épültek bele. Hát látjuk a Sufai kórházat, itt tulajdonképpen egy kórház alatt egy vezetési pont működött, és ezt most már feltárták, tehát ez már nem hipotézis, hanem ez egy valós helyzet, és hát ettől kezdve lehet azt látni, hogy itt iskolák, kórházak, óvodák, minden olyan létesítmény, amely elsősorban a polgári lakossághoz kötődik. És ilyenkor a polgári lakosság csendben van, mert aki itt megszólal, azokat elég gyorsan likvidálják. Hát itt van például az UNRWA-nak a tevékenysége, tehát az ENSZ menekültügyi szervezete. Hát ugye látjuk azt, hogy jó néhány embert, nem sokat, de jó néhány embert beszervezett a Hamasz. Mit mond ilyenkor nekik a Hamasz? Uram, együttműködik velünk, vagy nem? Ha nem, akkor attól kezdve megnézheti a családját. Ki fogjuk írteni?
Vagy nem jut el a segélyszállítmány oda, ahova akarják.
Vagy nem jut el a segélyszállítmány. Igen, tehát itt
azért... Sok választás
nincs. Ezt úgy hívják, hogy zsarolás, nem is kicsit. Na most nyilván nem, és itt médiában időnként keveredik, nem az ENSZ alkalmazottokról van szó, hanem a helyi szerződés alapján dolgozó palesztin munkásokról van szó, akit megkörnyékez a Hamasz, és különböző kényszerítésekkel rávesz arra, hogy segítse őket.
Na most ugye azért volt a kicsit a teszetosza, mert hogy ezt tudták, tehát ő rengeteg áldozat lesz, de az izraeli vezetés úgy döntött, hogy megpróbálja a palesztin tömegeket délre küldeni, és ez részint meg is történt, tehát kiüríteni az éjszakot gyakorlatilag a hadsereg számára. Másrészt meg hát vállalni kell a civil veszteségeket, és ez, hogy mondjam csak, egy pillanat alatt tette tönkre Izrael renoméját a közösségi médiában, tüntetések robbantak ki Londontól kezdve New Yorkig. Egyébként hozzá kell tennem, hogy például az Egyesült Államokban zsidó szervezetek is tüntettek ez ellen, tehát nem kizárólag az történt, amit mondtak sokan, hogy hát ez ilyen palesztin vagy pláne Hamasz-barát tüntetések. Voltak Hamasz-barát tüntetések, de a többség nem ez volt. A többség az palesztin barát volt, vagy éppen civil barát tüntetés
volt. Hát jó,
volt.
Hát ne felejtsük el azt, hogy az Egyesült Államokban azért él vagy 6 millió arab, tehát ők közül sokan vannak, igen, akik támogatják, igen. És hát az is egy nagyon fontos kérdés, hogy az egész Hamasz ezeket a lehetőséget kihasználta. Nagyon jó saját maga számára, tehát itt azért egy olyan bonyolult helyzet alakult ki, amiből a kilépés, a kimászás nagyon nehéz.
Igen, egy időben folyt a harca a közösségi médiában az Izrael által posztolt, meg a Hamasz által készített videók, meg anyagok között, aztán Izrael ezzel leállt. Úgy tűnik, hogy nem volt elég erő, vagy tudom én, kreativitás ehhez, de hát ha valaki megnézi a közösségi médiát, még mindig a palesztin anyagokból van sokkal-sokkal több.
Igen, náluk jó a kommunikáció. Na most, ami nem működik és nehezen irányítható, azt nehéz kommunikálni. Tehát amikor azt mondom, hogy most már idáig mennyi ember halt meg a palesztin oldalon, és mennyi halt meg izraeli oldalon, akkor azért a különbség az óriási nagy. Tehát ez nehéz megmagyarázni.
Itt is tartunk a számoknál. 30 ezer palesztin halottról van
33
szó. 33 ezer, de ezt ugye a palesztin hatóság közli, mármint a Hamasz. Hiszen, hogy mondjam, ők temetnek, ők tudják, hogy hány halott van, körülbelül ők szedik össze ezeket, vagy legalábbis az embereik, akik nem számítanak harcosoknak, de azért vagy egyszerűen csak a családtagok jelentik ezeket a számokat, de azért megbízni ebben nem lehet.
Nem lehet. Minden információ a Hamaszon keresztül megy, tehát ők engedélyezik, hogy mit lehet kiadni, igen. És hát nyilvánvaló, hogy ezek manipulált adatok, de azért, ha megnézzük, hogy hogyan néz ki Gáza városa, vagy a menekültábor Jabalia, mint az északon vannak, vagy voltak.
Hát ha felelmek, hat az is sok.
Hát azért itt azért van mögötte valami a számok mögött, tehát nagyon sok ember meghalt.
Igen, aztán voltak különösen a legutóbbi időkben furcsa esetek, amikor izraeli katonák a segélyszállítmányokat állították le, és az odatóduló palesztin tömegbe lőttek.
Igen, ez is
ezek után maguk az izraelek is vizsgálatokat indítottak el, de nagyon nehezen megmagyarázható, hogy miért történtek ezek. Persze egy háborúban a katonák idegei, hogy végletekig kifeszülnek,
az háborúban. Igen.
Megmagyarázható a dolog, csak éppen nem nagyon menthető.
Így van, megmagyarázható. Magyarázható, nem megmagyarázható, és menteni sem lehet. Tehát itt azért emberiség elleni büntetekről is beszélhetünk, és ebből még lehetnek mondjuk bírósági tárgyalások, bár Izrael nem ismeri el ezeket a nemzetközi szervezeteket, tehát attól kezdve nem sok értelme van ennek, de az igazság az, hogy ők is elkövetek egy-két olyan dolgot, ami azért a nemzetközi jogot nagyon-nagyon sérti. Hát meg lehet érteni őket is, mert ahogy elhangzott az elé, az a bestiális, brutális támadás, amit a Hamasz követett, ezt nem lehet bosszú nélkül hagyni. Tehát az emberekben benne van a bosszúvágy, és benne van a katonákban is a bosszúvágy. És ahogy bánnak ezekkel a túszokkal, azt sem lehet pontosan tudni, hogy mi történik. Nem lehet tudni, hogy hányan élnek, hányan vannak halottak, ezeket is különböző csoportokra lehet osztani, és hát azok a személyek, akik a hadsereghez tartoznak, az izraeli hadsereghez, nyilván még sokáig fogják élvezni, idézőjelben mondtam, a Hamasznak a vendégszeretetét.
És most ott vannak délen, és jön az újabb döntési kényszer, hogy akkor a Rafahba benyomul-e az izraeli hadsereg, ahol állítólag ott most koncentrálódik valamilyen módon közel az egyiptomi határhoz, ez erősíti azt, amit ön mondta, hogy tulajdonképpen átjárás van valamiféle, tehát gyakorlatilag van egy hátterük, ahova vissza tudnak esetleg húzódni a Hamasz ott jelenlévő vezetői, de másfél millió ember szintén ott van még. Na, azokat nem lehet küldeni már sehova sem.
Ez a legnagyobb probléma, tudjuk, hiába mennek északra, meg kell nézni, hogy ott romok vannak. Hát van, aki elmegy oda, próbál a romok között valamit találni, tudja, hogy hol volt a háza, ugye, és ha valamit még meg tud menteni, akkor azt próbálják megoldani. De a helyzet az, hogy nincs hova telepíteni. Tehát ott van a tenger, hát épp ott menekültáborok voltak, meg olyan körülmények vannak, hogy hát egyszerűen kis sátrakat próbálnak az ENSZ részére oda rakni, de az sem igazán komoly, tehát ilyen kis tákmányokat szoktak ott fölépíteni, de ennyi ember azért nem csak fel kell építeni valami óvóhelyet, és most ez a tér ez nem volt jó, mert elég sok csapadék volt, pedig nem szokott lenni, de most volt, és hát el is kell látni, tehát ott hogy áttelepítem, ott etetni kell, itatni kell, egyéb dolgokat el kell látni, tehát ez egy nagyon-nagyon nagy probléma, nem beszélve arról, hogy ugye gyerekek vannak, betegség, járvány, itt sok minden előfordulhat, és ennek a kezelését igazság szerint a megszálló hadseregnek kellene biztosítani, de hát az ideket nem tudják biztosítani. Tehát most mit csináljanak azokkal az emberekkel, ami 1 millió, de ugye, és egyébként 30 ezer lakosú Rafah városa, tehát most ugye vannak ottan 1,2 millióan, hát ezeket hova tegyék? Tényleg fizikailag nincs hely, úgyhogy ez egy nagy kérdés. És nem tudják úgy egyébként, meg az Izraelet akarom értelmezni, hogy ők miért ragaszkodnak hozzá, mert ott jó pár hamaszos van még az izraeli lakosság között. A palesztin lakosság között. No, de ezeket nem lehet kiválasztani. Hát nincs rá jó a homlokára, hogy én hamaszos vagyok. Úgyhogy látszik, hogy a nemzetközi közösség nagyon ellene van ennek. Amerikaiak kifejezetten, különösen a választási időszak miatt azért, Amerikában van jó néhány arab, akik azért választásokon oda szoktak szavazni a mostani adminisztrációra, tehát inkább a demokratákra, ami azt jelenti, hogy ez nem mindegy az amerikai vezetés számára. Ezért próbálják próbálják rávenni Izraelt, hogy ne támadják meg.
De Izrael meg azt mondja, pontosabban Netanyahu, ne Izraelről beszéljünk, hanem a pillanatnyi kormányról beszéljünk mindig, hogy hát igen, nagyon sajnáljuk, hogy amerikai barátaink ezt gondolják, nem érdekel bennünket. Nem fogunk menni.
Abszolút nem érdekli. Hát ment volna a delegáció a Simbettől, illetve a Mossadtól tárgyalni, leállították. Tehát gyakorlatilag nincs ezen a területen párbeszéd. A Netanyahu kijelentette, hogy nekünk célunk a Hamasz megsemmisítése, és ez a cél nem változott.
Megjelent elég gyorsan, és hát ez várható is volt, ugye, mert a kormányban benne vannak az izraeli szélsőjobboldali erők, amiket sok szempontból is sokan ilyen fasiszta erőknek, vagy fasiszta gondolkodási erőknek is hívnak, de nem a megnevezésekről van itt szó, hanem ami megjelenik követelésekben. Ugye az egyik miniszter azt mondta, hogy jó, akkor ezt a 2 millió embert elküldjük az övezetből, fogadják be őket a környező arab államok, ami már önmagában nonsense persze, hiszen a környező arab államok már rég tele vannak palesztin menekültekkel, persze. Jordániától kezdve Libanonnál.
Jordániá lakosságának kétharmada palesztin.
Igen. De amúgy sem fog senki már 2 millió embert etetni. Szóval, és akkor azt mondják, hogy ott lesz az az üres terület, ami nagy Izrael része, és akkor izraeli telepesekkel telerakjuk, és akkor onnantól a miénk. Na most ez maga az őrület, azt hiszem.
Hát, hogyha ezt megvalósítják, akkor az azt jelenti, hogy nagyon sok embert meg fognak ölni, mert ezek a palesztinok, akik a gázai vezetbenek, nem akarnak menekülni, azok nem akarnak külföldre menni.
Tehát nincs is hova.
Nálunk nincs hova, tehát hontalan útlevéllel, vagy egyáltalán valami papírra vagy van, de ők nem akarnak. Azt mondják, ezek az ő területük, nem akarunk minden elmenni sehova. Mit akarunk lenni, hagyjanak bennünket békén, de hát ez most pillanatilag nem úgy néz ki. Hát ezek szélsőséges nézetek valóban, hogy ezeket el kell üldözni, nincs hová. Tehát Egyiptom világosan megmondta, hogy nekik nem kell. Máshova még hova tudnak, mert Jordániában azért nem van könnyű átmenni, hát az Izrael déli részéből kellene átmenni, tehát nem egy egyszerű manőver ez az egész, és hát mivel mennek? Hát látszik, hogy vagy gyalogosan közlekednek, vagy lóháton, vagy ilyen szamár húzta kordélyokon mennek, tehát ott azért infrastruktúra nem nagyon van, és ami volt, azt is szétverték.
Hát igen, azért tegyük hozzá az igazság kedvéért, hogy ezt egy szélsőjobboldali izraeli miniszter mondta, de kormányprogramként nem merült föl, tehát ez nem történt meg, hogy Netanyahu ezt jóvá hagyta, vagy hogy azt mondta, hogy akkor ez irányba dolgozunk, de azért elég fenyegetően rém lett föl a horizontra ez a mondat.
Igen, de nincsenek benne, hál' Istennek, abban az úgynevezett szűk kabinetben, kicsin kabinetnek hívják, kabinet. Aki a háborút irányítja, tehát ebbe ők nem tartoznak.
De az ellenzék
inkább az ellenzékből vannak ott, akik katonailag képzettek, meg hát volt vezérkari főnök, tehát azért vannak olyan emberek, akik ismerik az előzményeket is, meg a jelenlegi helyzetet is, ők ebben nem szólhatnak bele. Tehát a műveletek végzésébe a szélső jobboldali erők nem szólhatnak bele.
Van még itt valami, ami az egész gázai-izraeli támadással kapcsolatos, és hát kételj. Ez egyébként uralja az amerikai úgynevezett liberális médiát is. A CNN-en ugye naponta lehet olvasni olyan elemzéseket például, hogy hát az a probléma, hogy nagyon sok hamaszos meg lehet semmisíteni. Több harcost, és hát ugye állítólag már az első 5 napban 400-at megöltek az izraeliek, tehát nagyon hatékonyak voltak, de kiirtani ezt a szervezetet nem lehet, ez az egyik dolog. 2, írják ezek a szakértők, az a probléma, hogy olyan bosszúvágyat szül a történet, hogy utána jön a második és harmadik terrorista generáció, amelyik a Hamasz, megölt Hamasz tagok helyébe lép, és több lesz a terroristából, mint most van. Ez mennyire tartja valós félelemnek lehetőségnek?
Én úgy gondolom, hogy ez egy valós félelem. Nyilván egy ideológiát soha nem lehet kiirtani, így a Hamasz ideológiát sem lehet. Egyre több ember van, sőt, ugye az izraelek most már attól tartanak, és változik a politika is, most már nem feltétlenül megsemmisítésre mennek minden tekintetben, mert azt azért tapasztalták az izraelek, hogy akiket délre telepítettek már a lakosságot, azok közül néhányan visszajöttek északra Gáza városába, és köztük ott vannak a Hamasz tagok is. Tehát a Hamasz tagok kezdenek visszaszivárogni. És ugye a Hamasz követelésében kijeléseiből látjuk azt, ami mondjuk egy tűzszünetnek a feltétele, hogy az izraeli hadsereg vonuljon ki. Na most ezt nem fogadják el izraeli oldalon. Hát ami azt jelenti, hogy itt sem tűzszünet, sem túszok kiszabadítása jelenleg nem aktuális. Tehát itt azért lehet látni, hogy Hamas tartja magát, kapnak valószínű ideológiai támogatáson kívül még mást is, és én úgy gondolom, hogy ez a Hamas teljes megsemmisítés, ez egy téves irány.
Cecil Dánielt említette, hogy oda Hamas már évek óta beszivárgott. Cecil Dánielben egyre több, hát hogy mondjam, igen, nyugodtan lehet mondani, háborús eseményről jön hír,
és
szintén,
tessék? 400 halott van.
400 palesztin halott van. Igen. Egyrészt ott vannak az izraeli telepesek, amelyek szintén nem a, hát hogy mondjam, csak a józanságukról vagy a racionalitásukról híresek. Másrészt ott van a Hamas, amelyik gyújtogatja a palesztinokat, hogy álljanak ellen és lázadjanak föl, és hát akkor itt meg fog jelenni, és meg is jelent, hogy ezt lehetett tudni az izraeli haderő, és hát akkor megpróbál rendet csinálni, ez általában halottakat jelent, és azt is jelentette.
Igen, behatolnak a... Hát,
tehát ott most Cicillán mekkora kihívást Tel Avivnak ebből a szakadban?
Hatalmas kihívást, tudnék, nagyobb a terület, ugye, és ott három zóna volt, vagy még most is van, mert nem szüntették meg, A, B és C zóna. A zóna az a palesztin városok, ahol palesztin közigazgatás és palesztin biztonság ellenőrzés van. Az nem jelenti azt, hogy Izrael Jeninben ne hatolna, bárhányszor behatolt már, tehát ők azok, ez papíron le van írva, de gyakorlatilag nem érvényesül. Aztán van a B övezet, ahol vegyes van, palesztin közigazgatás, izraeli biztonság ellenőrzés. És van a C övezet, ami abszolút izraeli biztonság ellenőrzés és közigazgatás. Na most itt már keverednek a dolgok, mert Izrael úgy döntött, hogy ők behatolnak az A övezetbe, mivel a palesztin nemzeti hatóság nem tud rendet csinálni, majd mi megoldjuk. Tehát ebből adódóan van egy izraeli hadsereg közötti feszültség, illetve az ott élő palesztinok. Plusz különjön a telepesek közötti feszültség és a palesztinok közötti feszültség, mindeket lövi egymást, vagy különböző módszerrel támadják egymást. Tehát tulajdonképpen ez a háború, bár nem beszélnek róla sokat, de átterjedt bőségesen most már a Cisziordán területekre. És ez ott van az izraeli északi rész, amiről nem beszéltünk.
Igen, tehát gyakorlatilag van, most eddig számoltuk, két front, Cisziordánia és Gáza, és a harmadik...
Az északi terület, azt ne felejtsük el, nagyon fontos.
Hezbollah.
Az egy látens dolog, ott akkor lehet egy nagyobb konfrontáció, ha a nagyországban, Iránban úgy döntenek, hogy felhatalmazzák, vagy kényszerítik a Hezbollahot arra, hogy támadást indítson. Naponta vannak egyébként összetűzések, tehát ezért mondtam azt, amiről keveset beszél a média, hogy lakosságot áttelepítették az északi részről. Azért, mert valahogy meg kell őket védeni. Védelemnek nem elég a hadsereg, tehát itt egyszerűen kiürítik a területet. Ebből adódóan azért az északi front az nagyon veszélyes.
Van, Izraelben van egy ilyen belső menekült válság?
Igen, Izraelben van egy belső menekült válság, illetve hát erőszakkal áttelepítették őket onnan, tehát levitték délre, hogy ne tudják elérni a különböző csapások, amelyek a Hezbollah részéről valósulnak meg, és hát lehet látni, hogy Izrael részéről viszont is még akkor azt mondjuk, hogy a három mellé még egy másik is, szállítmányok érkeznek Szíriába folyamatosan Iránból. Látszik, hogy elég gyakran hajtanak végre akciókat. Most a múlt héten is megtámadtak néhány olyan szemét, akik iráni katonák hozták a felszerelést a damaszkuszi vagy a damaszkusz környéki területekre, amit utána visznek át Libanonba, illetve ott a déli területekre átcsoportosítanak hadianyagot.
Hát akkor ez is nevezhető egyfajta frontvonalnak.
Igen.
Ez már kicsit
több frontvonalról beszélünk, aminek a kezelése nagyon nehéz. Tehát azért vannak nagyon kellemetlen helyzetben most az izraelek. Nem beszélve a tüntetésekről, amit említettünk.
A túszok hozzátartozóinak a tüntetéseiről beszél?
Is, meg általában az izraeli lakosság, illetve az európai, meg az amerikai izrael ellenes fellépések.
Igen.
Tehát itt azért ez azért nagyon komoly veszélyt jelent.
A gazdaság, az izraeli gazdaságról beszéljünk egy kicsit, mert hát azok a hírek jönnek, hogy most legutóbb a Moody's Investor Service A2-re csökkentette az ország hitelminősítését, ez még a befektetési kategórián belül van, de azért nem egy jó helyezés. A kormány most azt mondják, hogy főleg sékelben denominált államkötvényeket bocsát ki, tehát arra számít, hogy ezek 80%-át felszívja maga az izraeli piac. Egy idő után nyilván majd dollár alapút is ki kell adni külföldre. És azzal számolnak, hogy Izrael adósság terhe lényegesen magasabb lesz, mint a konfliktus előtt, sőt, tulajdonképpen az évszázad egyik legnagyobb költségvetési hiányára készülnek, a gazdaság rettenetesen visszaesett, ez nem is lehet másképpen, hiszen az emberek harcolnak, benn vannak a hadseregben, hol itt, hol ott, Cisjordániában, Gázában, hát egész gyárak, üzemek állnak le.
Akárhogy is nézzük, a háború sokba kerül.
Nagyon.
Ezt valakinek fizetni kell, itt fizeti a lakosság. Amerikai részről a támogatás megvan, én úgy gondolom, hogy ők nem fogják megszüntetni Izraelnek a támogatását. Tehát, de hát itt főleg a hadigazdasággal kapcsolatos, tehát fegyverek, illetve lőszereknek az átadása, ott is probléma van a lőszer hiánnyal. Tehát nekik is kell az, hogy Amerika támogassa, csak hát Amerikára se lehet azt mondani, hogy végtelen a lehetőség. Nem beszélve a egyéb politikai dolgok, akkor mondjuk a választási küzdelem. De ha párhuzamot vonunk a ukránok támogatása, illetve a gázai háború miatti támogatásra, akkor egyértelmű, hogy Izrael támogatja az Egyesült Államok. Teljesen mindegy, hogy most melyik pártról beszélünk.
Izrael kiadásai állítólag az idén 19 milliárd dollárral nőnek, miközben az állami bevételek zuhannak. Tehát csak még egy adattal ahhoz, hogy a helyzet még sokkal nehezebb.
Hát bevonultak egyébként a hadseregbe, sokan vannak, próbálták csökkenteni, de hát azért még mindig bőségesen van tartalékos. Na most ezek a tartalékosok, ha bevonultatják őket a hadseregbe, akkor ugyanazt a fizetést kapják, mint hogyha dolgoznának a munkájukön. Tehát itt a munkájának fizetni kell az embereknek a fizetését.
Közben folynak a morfondírozások, mert azért igazi tárgyalásoknak ezeket nem nevezném, arról, hogy mi lesz a háború után, de azt se tudja senki, hogy a háborúnak mikor lesz vége. Mindenki, vagy legalábbis az izraeli háborús kabinet ugye több hónappal számol még, de ez is csak egy ilyen mondás, mert nem tudhatják, nem tudják.
Nem is tudják, tehát nem lehet azt mondani, hogy jövő év közepén vége, hát 48 óta tart különböző intenzitással, ők azt mondják, hogy árapályhoz hasonlítható, tehát ez a küzdelem ez úgy néz ki, mint a tengeri áramlás, de a helyzet az, hogy szerintem fogalmuk sincs az izraeliknek arról, hogy ezt mikor tudják befejezni. Mert hogy a másik oldalon is megvan a folyamatos támogatás.
És hát arról sem, hogy mi lesz utána, ha vége van. Tehát, hogy miféle rendezés képzelhető el? Ugye ön is említette, hogy gyakorlatilag Gáza az egy rommező.
Igen.
Egy izraeli palesztin, nem bocsánat, egy palesztin kutatóintézet, nem tudom, hogy ez Izraelben van, vagy máshol.
Van Izraelben is.
Izraelben is, de igen. Azt mondja, hogy legkevesebb 5 milliárd dollárba kerülne csak az, hogy a minimális megélhetés biztosítsák a gázai családoknak, tehát a palesztinoknak. 5 milliárd dollár. Évente gondolom.
Hát igen, igen.
Hát ezt ki fogja kifizetni?
Hát erre számítanak a nemzetközi közösség részéről az arab országokról, és arab országok közül lehet, tehát a olajmonarchiák tudnak adni pénzt, ha akarnak. Bizonytalanban nem mennek bele. És Európában is ugyanezt tapasztalható. Például a nordik országok, tehát az északi országok nagyon sok támogatást adtak a palesztinokra. Lakótelepeket építettek fel. Na most azok a lakótelepekből nem lett semmi, tehát romok vannak. Igen. Ki az a bolond, bocsánatot kérek, aki egy ilyen helyzetben komolyabb beruházásra hajlandó? Addig, míg nincs béke. Ha van béke, akkor beszélgethetünk róla. Jelenleg ezt senki nem fogja felvállalni, hogy építenek egy repülőteret, és másnap lebombázzák. Vagy építenek egy kikötőt, másnap lebombázzák. Trafóállomás, lebombázzák. Tehát,
hát meg miközben építik, aközben is bombáznak. Tehát a építése egy ilyen nagyon békés
tevékenység. Eleve nem is megy oda, még háború van.
Hát állítólag az öbölmenti olajállamoktól várják a szükséges pénz nagy részét, amiben van egy kis ironikus csavar, hogy például közülük Katar, ott eddig a gázai övezet legfontosabb szponzora, amit értsünk úgy, hogy a Hamas legfontosabb szponzora Katar volt, azért is tud Katar most közvetítőként föllépni Izrael, illetve a Hamas között, mert úgy értem, hogy Izrael közvetlenül nem tárgyal, hanem mondjuk az egyiptomiakon keresztül. És hát azt mondják az öbölmenti országok, hogy oké, akkor rendezni a konfliktust, a megszálló hatalom gondolkodjon el a megszálláson, ez ugye Izraelnek van címezve, és akkor utána jöhetnek a külföldi partnerek, de addig nem fognak. És van még egy dolog, ami nagyon érdekes módon, arab kormányok is kikötik, azt mondják, hogy akkor lesz pénz, ha Izrael elkötelezi magát a két állam megoldás mellett.
Hát igen, de most ezek nem működnek.
Tehát ez csupa kizáró.
Nagyon jó hangzik, csak ez a gyakorlatban nem működik. Izrael mindig is arra törekedett 48 óta, hogy ideiglenes megállapodások sorozat. Aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul, és mindig a biztonságra hivatkoznak. Na most ideiglenes megállapodás nem fognak elfogadni abból a szempontból, hogy megnyílják a pénztárcák, és nyújtsanak segítséget a gázövezet újjáépítéséhez. Nemzetközi szabályok szerint viszont az a helyzet, hogyha megszállja Izrael a területet, akkor neki kell gondolkodni a lakosságról. Na most ezt nem nagyon lehet hallani, mert jönnek a nemzetközi segélyek. És Izrael eztől azért óckodik, és az előbb pont arról beszéltük, hogy hogy néz ki az izraeli gazdaság. Na most ebben a helyzetben most egy gázai vezetnek az újjáépítése nem jönne jól kifejezetten az izraeli gazdaságnak. Tehát eszükbe sincs. És a megszállásnál is vannak olyan kérdések, és ezek azok, amiket nem tudnak megoldani, hogy akkor most mit akarod tulajdonképpen Izrael? Ott akar maradni tartósan, mint ahogy egyesek követelik? Ha igen, akkor neki kell ezt rendbe tenni. Na most jelenleg erre az izraeli gazdaság nem képes. Tehát mi marad? Folytatódik a háború.
Igen, közben pedig tönkre mennek a Ábrahám egyezmények is, ugye?
Azt felejtsük el egyelőre az Ábrahám
egyezményeket. Legfőképpen ugye a szaudi kapcsolat ment, az épülő szaudi kapcsolat ment gajra, mert ugye Szaúd-Arábia is azt mondta, hogy együttműködök, Tel Avivval rendben van, de ott is a két állam megoldás. Ha
így ez nincs, akkor... Ez az egyik. A másik pedig az, a két állam megoldáson kívül a szaudiak azt mondják, hogy akkor fogunk mi Izrael a Ábrahám megállapodás keretében megállapodni, ha a palesztinok kijelentük, hogy Izrael és a palesztinok között létrejött egy béke megállapodás. Akkor rendben van, tudnék, nem tudja elfogadtatni a lakossággal a szaudi vezetés azt, hogy...
Milyen palesztinok? A Hamas támogató palesztinok, vagy a Fatahot támadó?
Ez a következő kérdés, hogy most milyen palesztinok? Tehát legyen egy palesztin állam, nekik ez az elgondolásuk, működőképes palesztin állam, most Fatah, vagy Hamas, vagy közösen részletkérdés, de mi csak akkor állapodunk meg Izraellel. Ezt mondta Szaúd-Arábia, ez a szaúd-arábi külügyminiszter mondta.
Hát igen, még ha a legjobb akarattal is azt mondjuk, hogy igen, legyen két állami megoldás, és jöjjön létre a palesztin állam, ott lesz a Hamas, ott lesz a Fatah, ezek egymásra gyűlöködni fognak, ott maradnak jelenleg az izraeli telepek, mert azokat 5 perc alatt nem lehet felszámolni.
Nem is fogja.
Miféle állam lesz ez?
Semmilyen. Tehát egyelőre ez papíron elfogadható, papír mindent elbír, de gyakorlatilag szerintem megoldhatatlan. Tehát itt olyan problémák vannak, amikor belenyúlunk egy kicsit részletkérdésekbe, egy megoldást illetően, akkor rájövünk, hogy ebben az egész elgondolásban nincs olyan, ami az alapvető probléma. Jeruzsálem kérdése, menekültek kérdése, határok kérdése, biztonság kérdése, ki beszél mostanában erről? Senki.
Végül azért még említsünk meg dolgot, hogy segít-e valamit a helyzet enyhítésén, valami kis megoldáson, nem tudom min, az, hogy Netanyahu nem lesz miniszterelnök, legalábbis a harcok lezárása után, és a kormányában, vagy az új kormányban nem lesznek szélső jobboldali miniszterek.
Hát ez a választás.
Tehát egy normál polgári kormány, ha jön, annak van-e több, vagy hogy mondjam, okosabban kihasználható mozgástere?
Hát ehhez kell egy választás.
Hát az lesz.
Bibinek egyelőre lesz, de Netanyahunak egyelőre az a célja, hogy minél tovább maradjon hatalmon. Ugye ezt nem kell elmagyaráznom. A helyzet az, hogy ha ő esetleg véget vet ennek a küzdelemnek, akkor a politikai jövőjének is vége van. Jön az elszámoltatás, és akkor neki el kell menni. Lesz egy új választás, megint már nem is tudom a hányadik, és ettől kezdve egy teljesen más garnitúra jön, de egyelőre ez nem aktuális. Egy háborús helyzetben nem fog semmiféle választást csinálni. Netanyahunak eszébe sincsen választást csinálni, ugyanúgy, mint Abbasnak sincs.
És ugye, ahogy mondta, hogy Ukrajnában se lehet választásokat tartani jelenleg.
Ugyanez a helyzet. Úgyhogy itt vannak pár
de ebből következik egy nagyon cinikus dolog, hogy Netanyahunak érdeke, hogy a háború elhúzódjon.
nagyon érdekel. Tehát neki ez a célja. Ezért mondja az, hogy egyelőre tovább kell folytatni a küzdelmet, és ezt az egész rafai műveletet be kell indítani, aminek a végét nem látjuk, mert itt azért nagyon komoly humanitárius problémák vannak. És nem azt kell mondani, hogy humanitárius válság fenyeget, hanem humanitárius válság van. És azért meg kell említeni legalább egy mondatban az, hogy milyen a viszony az Izrael állam és az ENSZ között. Mert az ENSZ-nek is lehetne ebbe közvetíteni, nem csak Katarnak. Hát az ENSZ-el meg nincsenek jóba. Tehát az ENSZ mond valamit, akkor ez azt mondja, hogy nem.
De az ENSZ most nyilvánította a népirtásnak, ami Gázában történik. Hát, tehát ugye ebben a nagyon sok arab, meg harmadik országban
szavazat van. Persze, hát akkor ne várjuk erre benne, azt, hogy az Izrael vezetésnek tapsolni kell, hogy milyen jó most ez az ENSZ dönt. Hát igen. Ők nincsenek jóba.
Hát és még ott van ez a kérdés, hogy és az izraeli társadalom reakciója milyen, hogy besokal le. Nagyon-nagyon kemény dolgok jönnek a megélhetésben, a gazdaságban, és hát el kell viselniük egy olyan embernek a kormány főségét, aki felelőssé tehető az egész helyzetért, és aki ellen korábban utcai tüntetések van.
Hát nem véletlen mondják azt, hogy a Netanyahu menni kell. Hát őnek még ez nem nagy vágya, tehát itt azért azt lehet látni, hogy nagyon nagy a belső nyomás. Azt nem is mondtok a kihívások között, ugye végsoroltunk vagy 4-5-öt, a kormányválság gyakorlatilag. Tüntetések miatt ott nagyon sokan kimentek az utcára. Még nem láttam ennyi embert Tel Avivba, akik kimentek volna, kormányellenes tüntetés. És ugye valahol érthető azon családtagoknak a felháborodása, akik azt mondják, hogy nem tud bennünket megvédeni ez a kormány, és nem tudja kihozni ennyi idő után a túszokat. Egy hadosztálya, 4 dandára bent gázai vezetben nem tudnak rendet csinálni.
Miközben persze, ha tudná, kihozná, de hát nem tudja.
Nem tudják.
Értem, de ez most minden Netanyahu számlájára van írva, aki egyébként ezt bőven megérdemli. De ez a társadalmi nyomás, ez elhúzódhat egész odáig, hogy azt mondják, hogy elég volt a háborúból?
Igen. Igen, hát az izraeli társadalom nem akar háborút, tehát nekik, hát mi jó származott? Csak rossz dolog. Mint általában minden háborúból, legalábbis azoknak, akik az elszenvedői, mert nyilván akik a fegyvereket gyártják, azoknak nagyon jó jövedelmet hoz ez az egész dolog, de én úgy látom, hogy a Netanyahu jövője az nagyon sötét. Tehát ő nem maradhat meg. Ezért húzza, ameddig csak lehetett az egész válságot. És ezért nem merem azt mondani, hogy létrejött egy megállapodás, két állam, stb., meg azokat, amiket említettem, amik megoldatlan problémák, azokat egyáltalán előveszik, mert most nem veszik elő.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
Köszönöm szépen, hogy meghívást.
A műsor vendége Kis Benedek József nemzetbiztonsági szakértő volt az elmúlt 52 percben. A műsort Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.